Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, mely a jelenlegi uniós ciklusban több mint 1400 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintot. A program része a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, továbbá a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/órás sebességre történő fejlesztése, sorolta a miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv további elemei között új intercity szerelvények és hévjárművek beszerzése, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, a lassú jelek felszámolása, elővárosi vasútfejlesztések és a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése szerepel, írta a Vitézi Dávid. Augusztus 11-e és 15-e között a Mártonáron emlékév jegyében rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezendő beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre. A kerek évforduló alkalmából az augusztus 13. panelbeszélgetésen többek mellett Tamás Barna és Böjte Csaba idézi fel, hogyan vált a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A rendezvényen résztvevő 14 és 30 év közötti fiatalok az interneten vagy a helyszínen regisztrálhatnak a program kezdéséig, közölte az erdélyi főegyházmegye. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségét vizsgálták személyre szabott daganatellenes terápia kialakítására a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudomány Egyetem munkatársai nemzetközi együttműködésben. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a mesterséges intelligencián alapuló digitális patológia és a fehérjék teljes körű, összetett minőségi és funkcionális vizsgálatának együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a melanóma személyre szabott kezeléséhez. A szerzők egy fiatal, 24 éves nő 8 éven át követett, többször kiújuló és áttéteket adó melanómájának retrospektív elemzését végezték el. A tanulmány szemlélteti, hogy a mesterséges alapú elemzés és a térbeli fehérje vizsgálat integrációja képes lehet az agresszív tumorsejtek azonosítására, valamint a terápiás célpontok és rezisztencia mechanizmusok feltárására is. Az eredmények alapján a hagyományos célzott terápiák mellett az anyagcsere útvonalakat gátló kombinációk is ígéretesek lehetnek a tanulmány szerint. A Tiszába csúszott és elmerült egy gépkocsi Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. A tiszaújvárosi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre a jármű kiemeléséhez.
Az időjárásról.
Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Oláh Petra táncoktatóval Huszár Kata beszélget.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Valamint Lipták Oláh Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben Nívó díjat kapott az Egyesület.
Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még Mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és Mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettal és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy, hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
És ez mikor és volt?
Hát ez 14. augusztusában,
valahogy így.
És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
És most oktatod?
Igen.
Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes úton vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc. És hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy Ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
Elkezdtünk sport stílus irányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a vonalon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
Mit jelent ez, ezek a sportvonal?
Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
Petra, hozzád melyik rész tartozik?
Hozzám a hip-hop.
Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat. Nem akarom megbántani.
Hogyan választják tulajdonképpen ezt a tánc stílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, ő nekik még kicsit fejlődni kell.
Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
Hát igazából heti 2-szer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeleg a verseny.
arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
szerintem
már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
Mondani, hogy igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira, nekem minimalunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek. Ők igazából 9 éve járnak már. Úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
Te is ezt vetted észre, Krisztina?
Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének, ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
Minden korosztály versenyez egyébként?
Igen.
Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a várt, általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt ez a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
Hát a hip-hop. ott csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni, és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz? Egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
azok
maximum 2, de hát szerintem az mások.
Mi a csoport és a formáció között a különbség, a létszám?
A létszám, igen.
Tekintetében?
Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
Igen.
Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget vagy a produkciót?
Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. Úgyhogy szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
Kriszta, te hogy látod?
Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
Hát én sok mindenben vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Lőrinc Krisztina alapítóval, művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval Huszár Kata beszélget majd a folytatásban is.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sportegyesület kapta. Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval beszélgetünk ebben az órában, a riporter Huszár Kata.
Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik. Amúgy szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sportág felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
Abszolút.
Persze. Szinte amúgy mindennapos.
Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
Na, így van.
Igen.
Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikivel járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
Igen.
Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó, trió?
Hát én a magam nevében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
Nálad is, Petra?
Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólás a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
Igen, abszolút.
Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
Nem hiszem.
Nem.
Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
A tisztelet.
A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát, a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is, nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott van az egyesületben.
Régebben volt farsangunk is, bentalvús történet is volt, de igyekszünk, csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk, a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
Uh-huh. Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B-verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat, a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díj csapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végén járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
Hol nem? Hol nem, igen. Hol nem? Fú, hát több sűrű minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve magyar bajnokságon, Európa bajnokságon vagyunk túl, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
Hol lesz ez utóbbi?
Barcelonában.
És ide milyen csapatok kerülnek ki?
Barcelonába. Ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
Tehát ilyen 9-10 évesek? Az a gyerek kategória, vagy?
Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák, bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk is, mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
Igen.
Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez? Mert ezt gondolom azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük.
Igen. De jó érzés, szerintem legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az egyesület pozitívan haladjon előrefele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
Abszolút, teljes mértékben. Hát hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni.
Igen, aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat. Ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve. Úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
Bármelyik. Mindenkit. Igen, mindenkit.
Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
Hál' Istennek, nincs ilyen.
Tervek?
Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, minimális pihenés talán. Aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy... Hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni. Kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink! A Grand Dance Tánc és Sport Egyesület alapító művészeti vezetőjével, Lőrinc Krisztinával és Lipták Olá Petra táncoktatóval Huszár Kata beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.